Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai alkalommal szintén egy aktualitásnak szentelném a hittanórát. Kifejezett kérés volt az, hogy Ferenc pápa püspököknek mondott beszédjéről elmékedjek, vagy mondjam el, hogy mit mondott ott nekünk a Szépművészeti Múzeumban. Megteszem, illetve még egy pár gondolat erejéig visszatérek arra, hogy mit mondott a híveknek, mert én úgy gondolom, hogy mindenki, aki hallgatta, akkor magától értetődőnek vette, hogy beszél az aznapi evangéliumról, de azt a három pontot csak úgy emlékeztetőül érdemes elmondani, ugyanis az az evangéliumi szakasz volt, hogy kinek tartják az emberek az emberfiát. És ugye Péter válaszol, csak hogy ez az evangéliumi szakasz, a Márk féle, az egy kemény dorgálással folytatódik, mert Jézus, amikor megvallja Péter, hogy kicsodának tartja ő, hitvallást tesz, utána arról beszél Jézus, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, megölik, és mindenkinek vállára kell venni a keresztet. És ekkor Péter, mint egy barátilag szeretné megóvni a szenvedéstől, hogy mentsen Isten téged, és akkor a legkeményebb szavakkal utasítja el, hogy Sátán, távozz tőlem. Én most ez ugye elgondolkodta már az ősegyházat is, hogy hogy lehet az, hogy egyik pillanatban ezt mondja, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem az egyházamat, utána meg hát azt mondja, te Sátán vagy. És hát az a gondolat, hogy eltérítse őt a hivatásától, az volt a sátáni gondolat. Egyébként egyszer egy elmékedést hallottam Jakubinyi érsek úrtól, amikor Júdásnak az elvetettségéről szólt, hogy Jézus azt mondja, hogy jobb lett volna, meg se született volna. Hogy akkor ez most egyértelmű, hogy elkárhozott. Az egyház soha nem mondta ki ezt, de abban a pillanatban, amikor Júdás cselekedte, akkor ezt az élet állapotot vette magára, hogy jobb lett volna, ha meg sem született volna, és most visszakapcsolok a péteri kritikához, amikor Jézus azt mondja, hogy te ebben a pillanatban te úgy szóltál, mintha Sátán lennél, holott Szent Péter nem volt Sátán, csak akkor a Sátán sugallatát akarta érvényre juttatni Jézus életében. És hát akkor a Ferenc pápa azt mondta, hogy ebből a szakaszból mi következünk ránézve, következik Jézus hirdetése. De nem úgy, hogy a názáreti Jézus, hanem a messiás, ami egy hitvallás. Mert a messiás a Krisztus, a fölkent, amit a hitvallásunk fejez ki. Ez majdnem olyan, elnézést, hogy ilyen személyisét teszem ezt a érthetőséget. Valaki mondhatja nekem azt, hogy én Bábel Balázs vagyok, így igaz. De azáltal, hogy érsek vagyok, van egy felelősségem, és van egyfajta beosztásom az egyházba. Tehát, hogyha én csak azt mondom, hogy te vagy a názáreti Jézus, akkor megállapítottam azt, amit a názáretiek is tudtak. De azáltal, hogy azt mondta, hogy te vagy a messiás, te vagy a Krisztus, ez az ősegyháznak már a hitvallása volt. És hogy nekünk ezt kell hirdetni. Tehát nem elég csak az ember Jézust, amit oly szívesen hirdetnek mostanság, hogy hát az egy nagyon humánus ember volt, szép eszméi voltak, amik ugyan megvalósíthatatlanok, tehát nem erről van szó csupán, hanem hogy ő az a messiás, aki majd meghal, vállalja a keresztet és föltámad. És akkor utána jön a következő hívekhez szóló intelme, hogy nekünk dönteni kell ugyanígy Jézus Krisztussal. És épp előzményekből, hogy Jézus beszél a kereszthordozásról, ebből az következik, hogy valamiképpen a keresztény életnek ezt is föl kell vállalnia. Éppen a szekularizált világ hatása a kereszténységre, hogy egy olyan életformát propagáljanak, ami a keresztet, a szenvedést nem akarja tudomásul venni, nem akarja elfogadni, holott kikerülhetetlen láthatjuk, és hogy ezt a Jézusért vállalt szenvedést, megpróbáltatást is vállalni kell, és utána mondja, hogy hát így kell nekünk Jézus nyomában járni, és hogy az eukarisztia, miután eukarisztikus kongresszuson voltunk, hogy az is erre int bennünket, hiszen az eukarisztia nem más, mint a meghalt és föltámadt Krisztusnak a szentségi jelenléte. Tehát nem a földi, hanem a föltámadt Krisztusnak a szentségi jelenléte, amiben benne van az ő szenvedése is, hiszen magában az alapítási szavakban mondjuk, hogy ez az én testem, mely értetek adatik, ez az én vérem, mely kiontatik a bűnök bocsánatára. Hát ennyit a Ferenc pápának Hősök terén hívekkel szóló prédikációjáról emlékeztetőül. De hát azt megelőzőleg, most nem tudom, 40 percben, tehát egy gyenge hittanóra idejéig, időben találkozott velünk. Egy elkészített szövegét hozott már Ferenc pápa, amiben azért sok magyar vonatkozás van, de egyszer letette a papírt, és akkor azt egy kicsikét bővebben magyarázta. Itt a püspökökhöz szólt, kezdte egy ilyen, szónokok szokták mondani, hogy captatio benevolentiae, a jó indulatnak a megnyerése, amiben az van, hogy kiindult éppen az ünnepi eseményből, az eukarisztiából, és azt mondta ekkor Ferenc pápa, hogy az eukarisztia, hogy a sok búzaszemnek megőrlése, megsütése kenyérformába, és az változik át, hogy valamiképpen ilyen volt a magyar egyház történelme is, az üldöztetések és vértanúk áldozata búza szemek módjára őrlődtek meg a magyar egyház történetében, és a szó szerint idézem, ha végig tekintünk ezen az elmúlt történelmen, amelyet vér és mártírok kísértek, úgy indulhatunk a jövő felé, hogy magunkévá tesszük a vértanúk vágyát, megélni a szeretetet és tanúságot tenni. És akkor mondja, hogy meg kell őrizni vallási gyökereinket és történelmünket, amelyből származunk. Ezt kifejezetten mondja, hogy ezt őrizni kell, de ez nem egy ilyen, csak egy ilyen nosztalgiázó visszatekintés, hanem előre tekintésre ösztönöz, és már én teszem hozzá, mint amikor 2000-ben ezt a jelmondatot választottuk, hogy a múlt a mi reményünk. Tehát ez volt a pápának a fölütése hozzánk. Utána elmondta azt, hogy milyen kapcsolatai voltak ő neki a magyarokkal, mert ő ugye Argentinában nagyon sok magyar emigrált, és azt mondja, élénken őrzöm szívemben a kongregáció Jézus tagjait, vagyis az angol kisasszonyokat, akik a vallás üldözés elől menekültek el hazátokból. És hát, hogy ő ezekkel találkozott, mert az angol kisasszonyokat nem engedték a háború után működni. Csak két női rend maradhatott meg, vagy két lányiskola, inkább így mondanám, Pesten és Debrecenben, de ők nem működhettek, és ezért ők kimentek Argentinába, voltak ott is, és azon sokat tanultam az ő erejükből, bátorságukból, történelmükből, hazaszeretetükből, számomra komoly tanúságtételt jelentettek. Tehát ez is egy ilyen elismerése annak, hogy a magyarokkal, akikkel találkozott, azok milyen hitvalló emberek voltak. És utána jön kimondottan a főpásztorokhoz, püspökökhöz szóló intelme, hogy arra kaptatok elsősorban meghívást, hogy emlékeztessétek népeteket a keresztény hagyomány, ahogyan 16. Benedek pápa fogalmazott, nem dolgok és szavak gyűjteménye, mint egy doboz élettelen dolgokkal, a szent hagyomány az új élet folyója, amely a kezdetektől, Krisztustól indul és elér egészen hozzánk, s belevon bennünket Isten és az emberiség közös történelmébe. És akkor utal a jelmondatára a kongresszusnak, hogy minden forrásom belőled fakad. Ugye a szent hagyománynak, és ez hát engem megerősített abban, hogy ha még lesz erőm, akkor még azért folytassam az egyházatyák egyikének, másikának a megismertetését, hiszen ezek olyan kincsek az egyház történetében, amit nem szabad kiaknázatlanul hagyni. Tehát fontos tudnunk a szent hagyományt. Örömmel tapasztalom protestáns részről, főként az evangélikusok részéről, hogy kifejezetten emlegetik legutóbb egy két héttel ezelőtti evangélikus félórába, hogy éppen egy asszony mondja, hogy nekem a reformáció annyit jelent, hogy a sallangmentes visszatérés az evangéliumokhoz, a Szentíráshoz. Pár perccel később mondja az evangélikus püspök, hogy nekünk igenis az egyház atyákat figyelembe kell venni. Hiszen, most ezt csak így zárójelbe teszem, ha egyszer Luther és Calvin szentírás magyarázatára odafigyelhetnek, akkor miért ne figyelhetnének oda egy aranyszájú Szent Jánosra, egy Szent Ágostorra, akik hatalmas, jelentőségű műveket alkottak az egyház történetében. És hát a püspökről beszél, na most itt megint ez már az én kitérésem, hogy a szent hagyományban először magában a Szentírásban találkozunk a püspökkel, majd pedig a nagyon korai időkben antiókai Szent Ignásznál, aki ugye a második században élt. Az Úr Jézus még nem beszélt püspökökről, csak arról, hogy ti vagytok az apostolok, hatalmat, már lelki hatalmat adott nekik, és megbízatást. És amit megköttök a földön, meg lesz kötve, ez is lelki értelmű nyilván, tehát ő rábízza az apostoli karra az ő művét. Ezért is az egyházunk apostoli egyház. Nem sok idővel később, hiszen Szent Pál apostol Jézus föltámadása mennybe menetele után 30 évvel írta a leveleit. És egy tanítványának, Timóteusnak már ezt írja. Szeretett fiam, igaz beszéd ez, aki püspökségre törekszik, magasztos dolgot kíván. Hozzászoktuk tenni azt, hogy abban az időben volt ez érvényes. De az igazi kommentár azt jelenti, hogy ezek a vértanúságra is készek voltak, hogy arra, hogy ők vértanúk legyenek, az a magasztos dolog. A püspöknek azonban fedhetetlennek, egyszer nősültnek, józannak, megfontoltnak, mértéktartónak, vendégszeretőnek és tanítása rátermetnek kell lennie. Edén valaki, hogy egyszer nősültnek. A protestáns fordításokban úgy van, hogy egyfeleségűnek. Még azt is el tudom képzelni, hogy egy olyasmi volt. Miért? Hát akkor nem gyerekkorba keresztelkedtek, hanem felnőttként. Tehát az első egyház közösség az mind felnőttekből állt. Tehát ez Jézus is házas embereket választott ki, aztán az ő eszménye alapján alakította ki később az egyház az, hogy az Isten országáért, az eszménye alapján, amikor aztán hát később az egyházban, ugye a püspökséget, később ugye a latin egyházban a papságot is hozzákötik. De akkor ez egy, a nőtlenséghez, de akkor ez egy abszolút értelmes dolog volt, hiszen felnőttek keresztelkedtek meg, és lettek keresztényé, majd papokká, püspökökké. És aztán tovább folytatja, hogy ne legyen iszákos vagy erőszakoskodó, hanem megértő, békeszerető, és nem kapzsi, saját családjának legyen jó gondviselője, aki gyermekeit fegyelemre és teljes tisztességre neveli. Aki ugyanis a saját házában nem tudja rendben, saját házát nem tudja rendben tartani, hogyan tudná gondját viselni Isten egyházának? Újonnan megtértse legyen, nehogy felfuvalkodjék, és a sátán sorsára jusson. Legyen jó íre a kívülállók körében is, nehogy megszólják, és a sátán csapdájába esik. Aztán utána a diákonusokról beszél, de ez a püspökökről szóló intelme Szent Pál apostolnak, és hát mondjuk egy fegyelmezett életformát kér tőlük. Egyébként a keresztény világban, az ortodoxiában is nem, hogy nőtlenséget fogadtatnak meg, vagy abba kell érni a püspököknek, hanem szerzetesek. Tehát ott szerzetesekből választanak ki, úgyhogy Magyarországon is, hát én tudok arról, hogy görögkatolikus püspökök, utána, amikor kinevezték őket, akkor egy szerzetbe beálltak, hogy szerzetesek legyenek. Itt a maiaknál már éppen onnét jöttek a szerzetből. Aztán egy jó pár év múlva antiókiai Szent Ignác meg már még inkább megközelíti a püspöknek a feladatait, és szinte azt lehet mondani, hogy ilyen kiváltságos helyre teszi természetesen az ősegyház körülményei között. Mivel úgy engedelmeskedtek a püspökötöknek, mint Jézus Krisztusnak, azért gondolom, hogy már nem is pusztán emberi módon éltek, írja antiókiai Szent Ignác a Tralesziaiak írt levelében, hanem Jézus Krisztust követitek, aki meghalt értetek, hogy megszabaduljatok az örök haláltól, mert hisztek az ő halálában. Tehát feltétlenül fontos az, amint azt ti meg is teszitek, hogy püspökötök nélkül semmit se cselekedjetek, de engedelmeskedjetek a püspök papjainak is, mint Jézus Krisztus apostolainak, ő a mi reményünk, bárcsak mindig vele élnénk, mármint Jézus Krisztussal. Tehát lehet látni itt egy fejlődést, hogy elindul Timóteustól, már 50 év múlva így szól, antiókiai Szent Ignác, hát én nem veszem végig a zsinatoknak a határozatait, hogy milyen feladataik, milyen beosztásuk, illetve képesítésük van, hogy így mondjam, a püspököknek az egyházi kódex, a törvénykönyv ezt részleteiben szabályozza. Na most ezek után ugye, folytatom, hogy mit mond ő a püspököknek. Első, legyetek az evangélium hirdetői. Ne feledkezzünk el róla, hogy az egyház életének középpontjában a Krisztussal való találkozás áll. Főként, amikor a minket körülvelő társadalom nem tűnik túl lelkesnek keresztény üzenetünk iránt, a kisétés abban áll, hogy bezárkózzunk az intézmények és struktúrák védelmébe. Tehát az evangelizálás, az evangélium hirdetése, hogy a püspök elsődleges feladata, tehát azt gondolná valaki, hogy talán az, hogy szentségkiszolgáltató legyen. Az már egy következő lépés. Az evangéliumnak a hirdetése. És hát, hogy most ti, amikor elnyertétek a szabadságot, tehát itt értendő a rendszerváltozás utáni időkre, új kihívásokkal kell szembenézni egy olyan közegben, amelyben a szekularizáció egyre erősebb és egyre kevésbé érzik át az emberek az Isten iránti szomjúságot. Hát igen, ezt tapasztaljuk, hogy olyan világban élünk, ahol a szekularizált társadalom azt az életformát alakítja ki az emberek mindennapjaiba, hogy éljenek úgy, minthogyha Isten nem létezne. Tehát nincs olyan harcos ateizmus, mint volt, amikor még álltak a nagy ateista államok, bár meg kell hagyni, hogy még mindig vannak erőteljes kommunista államok. Még Kína is az, holott inkább az már praktikus kommunista, meg praktikus kapitalista, de például Észak-Korea, Havanna, Kuba, akkor Észak-Vietnám, ezek még kommunista államok, és ateista, materialista alapon állnak. Bár a kommunista államok közül csak egy volt, azt tudtam ma, Albánia, amelyik azt mondta, hogy ő a világnézete ateizmus. A többi kommunista állam inkább azt mondta, hogy ami célunk az, hogy megszűnjön a vallás. Tehát azt mondták, hogy ha felépül a kommunista társadalom, a vallás meg fog szűnni benne, az egyház és így tovább. Tehát ők azért annyira erőteljesen, mint például az albánok, Enver Hoxha alatt, akik azt mondták, hogy a mi országunk ateista. Úgyhogy ki is írtottak. Nem is maradhatott pap se, csak talán föld alatt egyházban olyan volt. Ma nem ilyen világot élünk, legalábbis itt Európában, de szekularizáltat, ami Isten nélküli. Még néha az az érzése az embernek, hogy majdnem rosszabb az, mint, mert azok legalább harcoltak az Isten ellen. Tehát volt bennük egy ilyen, hogy az Isten ellen harcolunk. De ezek közömbösen úgy akarnak élni, mint hogyha Isten nem létezne. És itt hát éppen ez a probléma az, hogy hogyan hirdessük az Isten igéjét, és mondja, hogy ne féljetek tőle, hogy teret adtok Isten igéjének, hogy bevonjátok a munkába a világiakat. És azok is olyan csatornák lesznek, amelyeken keresztül a hit folyója megöntözi Magyarország földjét. Hát mi annak örülnénk, ha minél több ember volna olyan, aki vállalkozna arra, hogy ne csak hivatásos hitoktató legyen, hanem merne az evangéliumról szólni és erő tanúságot tenni. Egyébként az a szinodus, amiről majd most tanság majd többször szó lesz, az én úgy gondolom, hogy valami ilyesmit szándékozik, hogy vonjuk be a mai egyház életébe mind erőteljesebben a világi híveket, hogy az evangéliumot hirdessük. És hát ugye ennek sok csatornája van most már, a médiák ebben segítségünkre lehetnek. És aztán mondja, hogy legyetek a testvéri szeretet tanúi. A pápa, ugye a katolikus egyháznak a fejeként nem egy homogén államban gondolkodik, hanem egy egyetemes világképe van, ahol jó értelembe vett multikulturális lehetőségek vannak. Mi ettől félünk ettől a szótól, jogosan, de azt lehetne mondani, hogy az evangélium különböző kultúrákban meg tud telepedni, helyet tud kapni, tehát nem szabad felszámolni a meglévő kultúrákat, hanem annak meg kell adni az evangéliumot átjáró formáját, ez az inkulturáció. Volt időszak, amikor hát éppen ez okozta a nagy problémát. Kína sokkal előbb tartana, mert ott vannak azért keresztények, több millió, hogyha annak idején a jezsuiták és a domonkosok nem álltak volna szembe egymással. Ugyanis a jezsuiták azok odáig elmentek, hogy teljesen fölvették a kínai életformát, gondoljunk csak itt a érsekcsanádi születésű, ugye a szarvas jezsuita püspökre, azok ugyanolyan öltözékbe voltak, mint a kínaiak, megpróbálták a liturgiába is belevonni a népi léleknek a megnyilvánulásait. Erről egyébként van egy óriási nagy esszéregény Csészabó Lászlónak, az Isten a nagy órásmester, ugye a jezsuita misszióról szól, hogy hogy tudtak bejutni a császár udvarába, és ott hogy próbálják megtéríteni a kínaiakat. Ez egy eredményesnek mutatkozó evangelizáció volt, de jöttek a domonkosok, azok azt mondták, hogy hát nem lehet ennyire azonosulni a kínai kultúrával, meg a életfölfogásukkal, hanem valamiképpen rájuk akarták erőtetni a római formát. Ahogy Rómában látták, legyen az miseruhák, a misézésnek a formái, és ebből egy óriási összeütközés támadt, úgyhogy le is állították a jezsuitáknak ilyesfajta inkulturáló evangélium hirdetését, de biztos, hogy sokkal előbb lennénk már, hogyha akkor ez nem történt volna meg, de hát az emberek nem mindig látnak előre, és sokszor úgy érzik azt, hogyha egy formát fölhagyunk, akkor az már az evangélium elárulása. Hát itt kell meglátni azt, hogy mi az, ami a lényeghez, mi az, ami a lényegtelenhez tartozik. És akkor az egyház a párbeszéd új hídjait építse, mondja Ferenc pápa, kiindult a Lánchídból, hogy összeköti Budapestnek a két nagy város részét. Egyébként nagyon tetszett neki, hogy ilyen ugye, széles folyó a Duna, és rajta van egy híd, ami összeköti a városrészt is. Akkor itt emlékszem rá, itt letette a papírját, és akkor hát azt mondta, hogy hát a négyes kapcsolat egy püspöknek, hogy az Istennel legyen jó kapcsolatban, imádság, a szentmise végzése, ez fontos, hogy meglegyen az Istennel való bensőséges kapcsolat, mert ha az nincs meg, akkor kiüresedik. Na most éppen a szekularizáció éppen azt a kísértést hozza, hogy ezeket még a püspökök is elhagyják, mondván, hogy hát nem szeretnénk kitűnni azzal, hogy mi egy más életformát élünk, hanem pontosan úgy akarjuk, mint a világ. Aztán azt mondta, hogy a püspökök egymás között, hogy még ha összeütközések vagy véleménykülönbségek vannak, akkor is meg kell lenni a kollegialitásnak. Hát mondjuk a mi püspöki karunk az 21-22 főből áll a segédpüspökökkel együtt, de azért mondjuk egy Brazíliába, Argentínába, vagy Lengyelországba, Olaszországba, hát az már sokkal óriási testület, ott a kollégialitást már nehezebb megtartani, hiszen lehet, hogy nem is ismerik egymást. Mi mindegyikünk ismeri a másikat, nem mostantól, hanem évekkel azelőtt, hogy püspökké lettek. Tehát legyen meg a püspökök közötti kollégialitás még akkor is, hogyha véleménykülönbségek vannak. Hát annak idején is, a múlt alkalommali hittanórán mutattam rá, hogy más volt egy Mindszenty bíboros, más volt egy Grősz József érsek, és más volt egy Czapik Gyula érsek. Ugye? Lehetne azt mondani, hogy Mindszenty hajthatatlan volt, Grősz József elment egy pontig, utána ellenállt és lecsukták, Czapik Gyula kereste a kompromisszumokat, a modus vivendit. Tehát különbségek vannak. Utána legyenek meg a papok is, vagy a püspök és a papok, püspök és a hívek között, hogy megközelíthető legyen, mondta ő. A Ferenc pápa mondott ilyen példát, hogy hát ugye ő hozzá azért sok minden befut, hogy valaki hát egy ilyen püspökségre beszólt, és akkor mondta, hogy valami titkár, vagy titkárnak fővette, akkor nézegette a naptárt, és akkor mondta, hogy ekkor meg ekkor, de jó távoli időpontot adott, hogy akkor jöhet hozzá. Hát ebben a tekintetben engem nem furdal a lelkiismeret, hogy nem szoktam távoli időpontokat adni, mert csak az nem tudja a mobilomat, aki nem akarja, és ha fölhív, van mód rá, akkor megkeressük a találkozást. Tehát nyilván, hogy olyan dolgokban nem, amit más is meg tud oldani, hát természetes, hogy akkor leadom azt a feladatot, de ha rám tartozó dolgokról van szó, akkor nem sok idő, hogy alkalmat kerítsek arra, hogy velem találkozhasson. Papok és a hívek között ezt úgy külön kiemelt, hogy ugye akkor itt hát visszatért a pápa arra, hogy tehát erre vigyázzanak a püspökök, építsék a párbeszédnek a hídjait, a testvéries magatartással, és így tovább. Legyenek a párbeszéd előmozdítói. Én úgy gondolom, hogy nekünk nem is az a gondunk, hogy párbeszédben elegyedjünk valakivel, hogyha valaki keres bennünket, hanem éppen az a gond, amikor ellenséges módon közelítenek és támadnak, akkor ott nincs párbeszéd. Tehát ha valaki már eleve úgy indul ki, hogy támadólag, olyannal milyen párbeszédet lehet folytatni, akinek előfeltételei vannak, és csak rosszat tud elmondani az egyházról és a püspökökről. És hát itt van a jövőnek a feladata, hogy legyenek a remény építői, hogy átvészeltünk már mindent, és legyünk a reménynek az építője. Hát ez a nagyon nehéz. Azért nehéz, mert az emberben mindig van két lélek, már olyan értelemben, hogy van egy ilyen reál érzékkel megáldott lélek, reál politikusként, hogy így mondjam, és van az evangélium által biztatott és reményt adó lélek. Most ha én itten szétnézek a magam egyházmegyéjében, akkor valami reményt kelt, például az iskolák reményt keltenek, hogy azért szép számban vannak, mit tudom én, ha mindent leosztunk, akkor 30 iskolára már, de ez még csak lehetőség, mert ahhoz olyan tanári kar kell, olyan hozzáállás, de már mégis valami, ugye? És ezért is hát elmegyünk, ha lehet, minden iskolába, mert ezért a jövő. Nem tudjuk elérni másként a gyermekeket ma, mint az iskolákba. Még a kommunizmus idején sokkal inkább elmentek a fiatalok a plébániákra, ott voltak, ifjúsági csoportok voltak, olyan fajta, nemhogy leterheltségük, hanem annyiféle programja van a fiataloknak, hogy szinte alig lehet őket összehozni, hogy a plébánián vagy hitoktatáson azon kívül találkozzanak. Tehát nekünk az iskola maradt meg olyan terepnek, ahol a jövő, a remény építődik. Hát ugye az Istené a jövő, Mindszenty József bíborost idézi, amikor az Egyesült Államokban magyarok körében járt, azt mondta, Isten fiatal, övé a jövő. Ő nem csak a múlt, a hagyományok tudója, a valamikori nagyságotok tudója, vagy féltékeny vigyázója, hanem az újnak, a fiatalnak, a holnapnak előhívója, egyénekben és népekben, akik nem adják föl magukat, akik nem, ezért nincs hely a csüggedésnek. Ezt a kanadai és az Egyesült Államokban lévő magyaroknak mondta anno Mindszenty bíboros is. Hát ez jó, hogy ezt idézte, tehát ezt a megnyilatkozását én úgy tartom, hogy a Ferenc pápa számára is fontossá válik, ugye Mindszenty bíboros, és talán a boldoggá avatása is közelebb áll egy-egy ilyen megnyilatkozás által. De most, ha visszatérek arra, hogy ha reális emberként nézem itt a mi egyházmegyénket, akkor bizony sok olyan dolog van, ami nagyon elszomorít. Hát már csak azóta, mióta én vezetem az egyházmegyét, de főként azok a papok, akik még hosszabb idő óta vannak egy-egy egyházközségben, hát ők maguk mondják el, hogy nemhogy megfeleződtek a gyermekek, hanem eltűntek. Nagyon sok olyan plébános van, hogy amikor elkezdte, egyik faluba volt 150 gyerek, a másikba 300. Most ahol 150 volt, ott már nincs iskola, nincs gyerek, a másikban 100-an vannak. De ez nem egyedülálló, ez egy általános. Mélykúton voltunk múlt hétvégén, 40 éve 700 gyerek volt. 20 éve 400 gyerek, most 200 valami gyerek. Tehát, ha itt belegondol az ember realitással, akkor ez nem olyan nagy reményre jogosít föl bennünket. Mert amelyik településén már iskola sincs, gyerekek sincsenek. Belváros iskola hajszálon függött, hogy meg ne szűnjön, itt Kalocsán. Ugye? Most akkor hogy hirdessük a reményt? Ugye? Tehát azért mondom, hogy két lélek van bennem, van egy ilyen, hogy ezt tapasztalom, és ugyanakkor a mustármagnak a reménye, mint hogy annak idején mondta Ratzinger bíboros, hogy nem gondolja a kis mustármag az, hogy egy nagy veteményé fog felnőni, hogy van még remény és lehetőség, ugye? Tehát, hogy legyünk a reménynek az építői. És azt mondja, a társadalmi és egyházi válságok láttán legyetek mindig a remény építői, mint ennek az országnak a püspökei. Szavaitok mindig öntsenek bátorságot az emberekben. Hát ez is nehéz, ugye? A társadalmi válság láttán, egyházi válság láttán, hogy mit lehet itt tenni, mikor, ahogy én látom, a magyar társadalom két részre. Nem biztos, hogy egyenlő arányban, de fölfogásban, világnézetben két részre bomlott. És ez nem csak most van így, ha visszamegyünk, legalább 100 év óta alakult ez így ki, hogy két része van a magyar társadalomnak. És hát ez még önmagában nem volna olyan baj, hogy valaki másként gondolkozik bizonyos dolgokról. Itt nem csak politikáról van szó, hogy én baloldali vagyok, vagy jobboldali, hanem világképről, világnézetről, hitről. Mert az egyikben ott van az Isten hit, a másikban nincs Isten hit. Egyikben ott van a hazaszeretet, a másikban az van, hogy nincs is már haza. Minek? Kozmopolitizmus. Az egyikben az van, hogy őrizzük meg a múlt értékeit, családot, sok mindent, gyermekeket, értékeket. A másikban azt mondják, ez nem érték. Si a család, si a házasság, se nem érték. Kinevetik. Yeah. És akkor mind a kettőnek megvannak a hirdetői. Az egyik ugye erőteljesen hirdető, hogy ez lejárt, ennek már nincs jövője. A családnak, nemzetnek, fölösleges ebben gondolkodni. Másik azt mondja, hogy csak ennek van jövője. Tehát érthetjük azt, hogy nekünk püspököknek roppant nehéz, és ugye nem lehet azt elvárni tőlünk, legalábbis tőlem nem lehet elvárni, hogy én egyenlő távolságot tartsak mind a kettőtől. Mert egyik istenhívő, a másik nem istenhívő, a társadalom egy része, én nem fogok a nem istenhívő, ateista, materialista emberekkel együtt tartani. Nekem azokkal kell együtt tartani, akik istenhívők, próbálják a keresztény értékeket megvalósítani. És ettől fogva, ugye hát itt az, ne hagyják el ajkaitok olyan szavak, amelyek eltávolítanak embereket, ítéletet hirdetnek, inkább segítsetek Isten népének, hogy bizalommal tekintsen a jövőbe. Viszont azért azt se lehet mondani, hogy minden jó van. Az igazat ki kell mondani. Az igazság megszabadít benneteket, mondja az Úr Jézus. Nem elég langyosnak lenni, mert azt az Isten kiköpi a szájából, mondja a Jelenések könyve. Ugye, tehát nekünk azért itt állást kell foglalni, és főként, mikor ilyen válságos idők vannak, meg kell nyilatkoznunk, természetesen az evangélium hirdetése által. És hát még hoz egy ilyen méltán híres mérnök, Rubikernő Koszkája, egy zseniális játék, de nem ilyen az élet modellje, hanem az egy Istentől elrendelt terv. És így fejezi be, kedves testvérek, Magyarországnak is arra van szüksége, hogy megújult erővel hirdessük az evangéliumot, hogy a társadalom és vallás terén is új testvériség szülessen, hogy új remény épüljön napról napra, és örömmel tekintsenek az emberek a jövőben. Ti vagytok ennek a történelmi folyamatnak, ennek a szép kalapnak a főpásztorai. Isten erősítse meg bennetek a misszió örömét. Köszönöm nektek mindazt, amit testek és szívemből megáldanak benneteket. A szűzanya védelmezzen, és Szent József őrizzen meg benneteket. Így fejezze a pápa a püspökökhöz szóló buzdítást, de gondolom, hogy általunk ez tovább adódik, hogy mindenki őrizzen meg, a szűzanya és a Szent József pártfogoljon bennünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották. Maria.
Mária Rádió, a lélek hangja.
5 óra.
Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.